Rádió Egyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. A befektetési bankok, a mérgező papírok és a válság. Almási Miklós előadása.
Egy érdekes dolog ez a tegnapi Financial Times-nak a vélemény rovata. Azt mondja, pseudo-solution to the central failing of a currency. Tehát a tulajdonképpen az euró válság megoldásának egy javaslata, egy álljavaslata, vagy félmegoldási javaslata, ami azért, ha beleolvas az ember, hanyatt esik. Azt mondja, hogy a legkevésbé káros az a megoldás lenne, hogyha ketté vágnánk az eurózónát. Lenne egy északi és lenne egy déli. Északon lenne a North Euro, télen lenne a Sudos. Tehát a spanyolok, olaszok, görögök, meg aki még ott délen van, portugálok, azok lennének a Sudosszal dolgozó. Tehát van egy 100 eurós, ők kapnak 50 Sudoszt, meg 50 Nordost, azt mondja, North. Neurosnak hívják az északit. Na most ugye ez a vég kezdete, hogyha ezt az ötletet fölkapják, mert ez azt jelenti, hogy ketté törik az eurózónát, és akkor ha már ketté van törve, akkor lehet három felé törni, akkor szét is eshet. Kiléphet belőle Németország, ez is szerepel közben a javaslatokban, hogyha Németország sokat akadékoskodik és nem akarja segíteni a görögöket, akkor lépjen ki. Illetve ha jó, fölkapja a vizet és kilép, akkor viszont összeomlik az egész euró. Na szóval tovább tart az a cirkusz, amit már ugye több órán keresztül néztük, hogy itt nem csak a görög válságról van szó, hanem áttételesen az euró zóna egészéről, illetve ennek a fizetési eszköznek a válságáról. Ő a nyerő. Közben grafikonokban verseny volt, és távol létében ine figie, indexek bevezetőként mindig ezt szoktuk mesélni. Mondjuk meg a tutit, az olaj esetében mi a helyzet? Mikor nézted? Tegnap este, nekem 81.45 jött ki. Ez ennyi elmegy, mert a standard, az a West Texas immédiát, az a VTI nevezetű olajfajtát mérik, és ez egy kicsivel olcsóbb. A piacon forgó olajok többsége picivel drágább, vagy egyiket, vagy egy dollár eltérés van a kettő között. Oké, tehát 80 és 82 között stagnál, vagy megy az arany, hogy áll, valaki ott hátul mondja. Igen, 6100 körül van, ami süllyedő vagy emelkedő, most már azért azt is kéne tudni. Süllyedő, egy kicsit visszamegy. Ugye azt mondtuk, hogy az aranyat azért kell nézni, mert mutatja a válságérzetet, hogyha az aranyár nő, akkor a beszarság fokozata is nő, hogyha arany csökken, akkor enyhül a reszketés és a félelem. A forint mennyi? 2.63, mondja itt a kolléga, másoknak is megvan. Tendencia, amit esik, áll, emelkedik. De mekkora az a volatilitásnak nevezik azt a kilengést, ami tehát mondjuk a 270 és a 260 közötti zónába mozog. Most 263 volt, 265, 260, nagyon kicsit mozog. Kinek mi a véleménye? Jó ez nekünk, vagy rossz? Már egyszer szerepelt ez a kérdés. Ezt azért meg kell jegyezni, mert nem számokat tanulunk, hanem a mögötte rejlő tendenciákat meg jelenséget, amit nekünk meg kell tudni, elemzőknek kell tudnunk. Tehát Magyarország exportfüggő ország. Tehát a GDP bevétel mennyi, hány százalék az export a GDP-nek? Hány százalékát teszi ki az, ami az exportból bejövő jövedelem? Körülbelül 10 százalék, 20 százalék, 100 százalék. 70 százalékát vesszük be az exportból. Tehát baromi fontos a legkisebb változás, amit ezen a téren előáll. Na most az erős forint fékezi az exportot. Tehát ezt kell tudni. Mennél erősebb a forint, vagyis mennél jobb, mennél lejjebb, tehát 263, most ha lejjebb megy 250-re, 220-ra, 210-re, a baromian fogja zavarni az exportálókat, mert az azt jelenti, hogy nem veszik az árujukat, mert nagyon drága lenne. Az ellenkező kilengés, hogyha 2,90-re vagy 3 fölé menne, ugye akkor esik az érték. Ez is olyan furcsa megjegyezni, hogy 3,10-es forint ár az azt jelenti, hogy gyenge a forint, közben fölfelé ment a névleges érték. Az viszont jó az exportnak, az már persze szar. Szóval valahol a 2,60 és a 2,80 között van az, ami optimális. Hát a exportálók 2,90-et szeretnének. Ez, mivel kezdeném, ennek az a cím, hogy Gender Side. Gender az mit jelent? Gender Studies, van ilyen, nem maga valaki más? Így van, de nem férfi-nő, hanem a férfinek vagy a nőnek a mie. Így van, társadalmi mie? Szerepe, így van. Tehát az, hogy van besrejbolva, mennyi lehetősége van egyiknek, másiknak. Tehát egy sokkal általánosabb, nem arról a biológiai részéről van szó, hogy kinek mie van. Na most gender side, de az a side az a valamilyen gyilkosságot jelent. A gender side az arról szól, hogy alcím az, hogy killed, aborted or neglected, at least 100 million girls have disappeared, and the number is rising. Tehát at least 100 million girls have disappeared. Viszont lelőtték őket, vagy mi történt? Ledobták a Taygetosról, vagy mi a túró történt? Elmondja a cikk. Látszólag arról szól, hogy itt diszkriminálják a csajokat, de nem ez a lényege a dolognak. Amit szeretnék, hogyha tovább gondolnának, ugye ott föl van sorolva, eddig csak azt tudtuk, hogy ez Kínába fordul elő. Tehát Kínában nagyon szigorú népesedési törvény van. Miért van szigorú népesedési törvény Kínában? Hogy félnek a túlnépesedéstől. És mi a szabály? Mit szabad? Hány gyereket szabad csinálni? Egyet. Max 2, de azt most már a lazítás, ugye elnézik, egyik szemüket becsukja a hatóság, és akkor most, ha egy gyereket csinál, akkor az milyen legyen? A fiút akarnak, ugye, tradicionálisan. Van gazdasági oka is, erről is majd a következő olyan, akkor legyen. Szóval eddig ezt tudtuk, hogy ilyen undok, aljas népség, direkt megöletik a lánygyerekeket, hogy fiú maradjon meg. Most kisül a cikkből, hogy ez egész Ázsiában ez a szokás. Na most ebből mi következik? Tessék végig gondolni a gazdasági konzekvenciáit, hogy beláthatatlan, szóval teljesen szinte futurisztikus vagy utopisztikus következtetéseket lehet levonni. Az ázsiai gőzhenger, ami lehengeli Európát és Amerikát, erről fog szólni a globalizációs előadásoknak egy része. Na most itt van egy olyan jelenség, ami ezzel szembe megy. Tehát egy kicsit más, mint az eddigi számok, meg mindenféle hülye tőzsdei és egyéb események. Következő órára én javaslom, hányan vannak olyanok, akik megnéznék a Wall Street amerikai nevén, magyar nevén Tőzsde cápák című filmet, ugye említettek kollégait az órán, hogy megnéznénk, ugyan 10 éves film, de sokat lehet belőle tanulni abból a szempontból, hogy mit jelentett ez a tőzsde boom, ami Amerikát jellemezte mondjuk 90-től a 2007-es, 2008-as válságig, egy jó 20 éven keresztül. Na szóval az érdekesség a dolognak az, hogy a tőzsde ugye az egy úgy néz ki, hogy a mai kapitalizmusnak, a mai szabadpiaci rendszernek a centruma, ott forog a tőke, ott adják, veszik az óriás vagyonokat. Egy-egy ilyen, mit tudom, egy Boeingnek van, vagy 1,5 millió részvényese. Lehet, hogy nem annyi, csak 800 000, de az is óriási tömeg. És hogyha azt fölosztjuk 800 000-re, a Boeing teljes vagyonát, 800 000 része, amit ugye egy részvény képvisel, az is őrült pénz. Tehát a nagy pénz állítólag ott forog. Ez így volt sokáig, csak hogy a tőzsdének, mint ahogy az előadásban is hallottuk, nagyon sokféle ellenőrző pontja van. Tehát nem lehet nagyon linkeskedni. Illetve ha valaki linkeskedik, az pillanatokon belül lebukik. 90-es évek és a 2000-es év eleje, az tele volt ilyen nagy bukások, az Enron a leghíresebb, ugye magával beszélt, valakivel, aki referátumot, magával beszéltünk a Enron-eszkről, Enronról, volt az egyik ilyen nagy bukás, ahol hamisan könyveltek, bemutatták, hogy majd elfogadják, nem fogadták el, utána mentek, lebukott a pali, most ő 20 éve, évre becsukva, de akkor volt egymás után 5 vagy 10 ilyen nagy lebukás, mert ellenőrzés van. Ennek a ellenhatására alakult ki, na jó, ha ott, ha ennyire megvizsgáljátok, meg magyarózzátok az embert, akkor nem a tőzsdén kereskedünk az igazán nagy pénzekkel. Az igazán nagy pénzek a tőzsdén kívül forognak. Ezt hívják az OTC piacnak, nem OTP, over the counter, tőzsdén kívüli forgalom. Over the counter, counter ugye az a pult, ahol számolják, ott van a számológép, és akkor abban összesítik. Tehát, hogy tőzsdén kívül forognak az igazán nagy pénzek. Mégpedig az úgynevezett befektetési bankokban, befektetési alapokban. Erről is volt már szó a válság elején, már említettem, hogy kezdetben, valamikor még a 29-es válság idején az volt a helyzet, hogy volt a bank, és akkor az úgy nézett ki, hogy a kisember odavitte a havi megtakarítását, berakta a bankba, karácsonykor kivette, vette a gyerekeknek az ajándékot, a munkaidő az tartott, tudom én, 10-től délután 3-ig, nyugalmas élet volt. Ez volt a nagyválság íg. A nagyválság bekövetkezett, a bankok tönkrementek, majdnem 40%-a Amerika bankjainak tönkrement. Az emberek pénze elúszott, mert játszottak vele, mert azt csinálták vele, mint a mostani válság előtt, óriási tétekben, mások pénzével játszottak a bankárok. Ez a other people money, ez egy ilyen szlogen Amerikában, de ahol nem szabad játszani, közben mindenki játszik vele. Na akkor, tehát ez volt 29-ben, akkor hoztak egy törvényt, hogy konyec filma, ennek vége van, két felé osztjuk a bankokat, marad a hagyományos bank, ehhez, hogy berakom a pénzem, te meg jössz és repülőgépgyárat alapítsz, és akkor kiveszed a pénzt, és van a befektetési bank, investment befektetési bank. Ez nem... Nincs saját tőkéje, nagyon kevés saját tőkéje van, igazi banknak nagyon nagy tőkéje van. Tehát ugye, amit oda hordanak betétet, azt abban neki el kell tudni számolni, és az tudja kikölcsönözni. A befektetési bank az értékpapírokat árusít. Kitalál különböző újabb és újabb értékpapírokat, és ezeket árusítja. És az igazi bevétele abból van, hogy, majd fogok róla beszélni, hogy itt óriási kamatok tudnak befolyni, sokkal több, mint a normál bankban, és sokkal-sokkal több, mint ami az iparban általában. Ugye ez a múlt órán volt szó, hogy a reálgazdaság és a pénzügyi szféra között az a különbség, hogy a reálgazdaságban kicsi a profit, a pénzügyvilágban óriási a profit. Mit gondoltok, a magyar bankok profitabilitása hány százalék? Mondjuk hát a magok nagy része, akkor nem nevesítjük, mert nagy része külföldi kézben van, de mondjuk akár a CIB, akár a KNH, akár bármelyik más nyugati kézben levő banknak, mennyi a éves profitja, hány százaléka a tőkésítésének? Hány százalékos a profitja? Na, körülbelül. Caca. 10 százalék, 15 százalék, 20 százalék, 30 százalék, 40 százalék. Szóval a 40 és 50, szóval 40-et valanak be, de a két évvel ezelőtti, tehát a válság előtti utolsó jól menő bankiban 50%-os profitra tettek szert a magyar bankok, ami azért kurva nagy. Szóval ennyit azért sehol a világon nem keresnek, kivéve néhány amerikai óriás céget. Tehát ezek a investment, a befektetési bankok, ezek keresnek mondjuk 15% és 20% között, és akkor még van a pénzügyi szférában, ami nem a tőzsdén forog, vannak az úgynevezett alapok, pénzügyi alapok. Ugye idegen kifejezése lesz funds, többes számba. Ez azért van, mert annyi sokféle eszköz van, hát részvényből is nagyon sok van, pénzügyi eszközből is nagyon sok van, tehát a kisember az nem tud azzal foglalkozni, most, hogy kitalálja, hogy melyik az, ami jövedelmező, melyik az, ami nem fog tönkre menni, hanem bemegy az egy ilyen alapba, és azt mondja, hogy kiválasztja, hogy a sok közül megnézi, hogy melyiknek mekkora a jövedelmezősége, és akkor egy olyat választ ki, ami olyan közepesen jövedelmező, mondjuk 20%-os, és oda beteszi a pénzt, és azt mondja, hogy tessék úgy befektetni, hogy én nekem meglegyen a 20%-om évente. Azt tetszik csinálni vele, amit tetszik akarni. Tehát pénzügyi alapoknak hívják ezt. Ezek közül a legveszélyesebb, és ma F körül folyik az Európa és Amerika közötti vita, és Amerikában a demokraták és a republikánusok közötti vita, az úgynevezett tőkefedezeti alap. Igazi, vagy külföldi nevén érdemes megjegyezni, hedge fund, eredetileg ez arra szolgált a hedging, az azt jelenti, hogy ha egy befektetést beteszek egy pénzt, akkor azt megpróbálom védeni valamivel. To hedge, az védeni azt, amit az enyém. És ebből a hedge fundban kezdetben ilyen védekező célú befektetési cégek voltak ezek, ebből lett a világ legnagyobb spekulatív üzlete. Tehát ugye onnan indultunk ki, hogy a tőzsdén nagyon nagy ellenőrzés van, közepes jövedelmezőségű, szét van választva a tőzsde is, a tőzsde mögötti rész a ipar és a különböző szakmák, többek között a pénzügyi szféra, gépgyártás, mezőgazdaságot ellátó, akármik sokféle. Ezekben kevés, tehát itt a tőzsdét ide kellett volna írni. A pénzügyi szféra, azt a bankkal szoktuk jelezni, de most kiderül, hogy pénzügyi szféra az nagyobb, ennek az ázsiója megy lefelé. Mi csak a Dow Jones nézzük, már aki nézi, ugye az 30 céget jelent, vagy az kolléga mondta, hogy a Standard & Poor-ban 500 cég van. Ezeknek a figyelése túrót se ér, mert a világ neme körül forog. A világ az úgynevezett alapok és a tőzsdén kívüli pénzügyi szervezetek kezén, hivatalaiban, brókereinek a működésén fordul meg. Ugye akkor itt a tanúsága ennek az egész itt fölrajzolt vacaknak, hogy a válság felé vezető út az nem a bankokból közvetlenül, hanem az investment, a befektetési bankokból indult ki, mert azok foglalkoztak azokkal az értékpapírokkal, amiből egyszerre 2-3-ból 150-200 darab különböző minőségű, különböző nevű, különböző bonyolultságú fokú értékpapír lett. Ezeknek az eladása mennél bonyolultabb, annál nagyobb kockázatot jelentett, és annál nagyobb jövedelmet hozott. Tehát e körül forgott a válság előtt a pénz. Ezeket a dolgokat a befektetési bankok, az alapok, és az alapokon belül a tőkefedezeti alap, az a neve, pénzügyi szféra, igazán jövedelmező, igazán veszélyes része a tőzsdén kívül forog, ahol a egyik ilyen nagy része ez a tőkefedezeti alapok, amit már egyszer említettem, hogy ez a belépés is nagyon nehéz. Az nem úgy van, hogy te odamész a csokolom, én is hallom, hogy itt mekkorát 30, sorosnál 35%-ot lehet keresni, hát akkor én is szeretnék, van 1000 forintot berakom, aztán akkor évvégére lesz 1035 forintom, hát talán lehet, hát egy túrót lehet, hogyha esetleg 6 nullát hozzátesz, akkor majd jöjjön vissza, addig ne is lássuk egymást, szóval 100 millió alatt nem tudsz belépni egy hedge fundba. Tehát nagy pénzekkel indul a dolog, és nagy pénzekkel játszanak. Mondtam már ugye, hogy nincs saját tőkéjük, mások pénzével játszanak, de a kockáztató része, hogy nagy jövedelemre tegyenek részt, az szert az igen magas. És ezen kívül még megemlítenék egy érdekességet, nem kell megegyezni, tehát ezek az igazi nagy játékosok, befektetési bank, alapok és tőkefedezeti alap, azon belül tőkefedezeti alapok. Akkor ezt most itt letűrülöm. És itt szerepel még valami, ahol kiderül, hogy a magyar fordítás az nem stimmel. Ez a private equity, az angol neve, magyarul a kockáztató tőke alap. kockáztató tőke alapnak, kockázati tőkébe való befektetés, hanem a magyar elnevezése is kacifántos, kockáztató tőke. Ezt azonban, ezt a kifejezést, meg a jelenséget kérem megjegyezni, mert ez a 21. század modern technológiai, biotechnológiai, tudásalapú gazdaságnak a motorja. Tehát a kockáztató tőke. Ez ugyanis úgy működik, hogy van egy milliárdos, és az azt mondja, hogy én nem bízom a pénzemet egyikre se, hanem én odaadom valakinek, akinek van a fejébe valami, van ötlete. Tehát egy tudósnak, egy kutatólaboratóriumnak, egy felfedezőnek kockáztatok, vagyis odaadok 100 milliót, lehet, hogy, és kiválasztok 10 ilyen laboratóriumú, 10 ilyen tudóst, kiosztok mindegyiknek 100 milliót. Lehet, hogy a 900 milliót elbukom, mert nem jön be az az üzlet, de egy bejön, és azon 100-szoros lehet keresni. Tehát aki kitalálta a Viagrát, az a cég, és a pénzt arra a kutatásra egy ilyen kockáztató tőke adta, az baromian meghízott azon a pénzen. De mondhattam volna ennél kevésbé obszén kifejezést is. Tehát ez a, ahogy mondtam, ez a kockáztató tőkébe való fektetés. Csak a rövidítést írom, ez a private equity, fölírom azért. Equity, az equity az részvényt jelent, ugye? Private equity ugye az majdnem, hogy kizárja egymást, mert azt tanultuk a múltra, hogy a tőzsdén nyilvánosan szerepel a részvény, nyilvánosan hozzáférhető. Ez meg magán részvény, hát olyan önmagába vett ellentmondás. Valójában azt akarja jelenteni, hogy ők beszívják a pénzt és valami olyasmire fordítják, amit nem ellenőriz senki. Ez a dolognak a lényege. A PE-nek is, a tőkefedezeti alapnak is, az alapoknak is az a lényege, hogy nem ellenőrzi az állam, nincs kialakult szabályrendszere. És azért nincs kialakult szabályrendszere, mert amint ők ugye a derivatívokkal dolgoznak, múlt órán volt szó a derivatívokról, a határidős játékok, opciók, azok ilyen derivatívok, de ezen kívül még van legalább 20-30. Hogy tudnék, amint a állami ellenőrzés kiterjed rájuk, tehát fölismeri, hoppá, itt van egy új pénzügyi eszköz, akkor gyorsan csinálunk rá szabályt, akkor ott hagyják a francba, és kitalálnak egy újat, amire még nincs szabály. És a tőke odaáramlik, nincs szabályozva, és azt lehet csinálni, amit akarnak egy darabig. Tehát így működik az, hogy a tőzsdéről az ellenőrzött, szabályozott, és a befektető oldaláról bebiztosított befektetést ki lehessen kerülni, és szabadon lehessen játszani, kaszinozni pénzekkel, állami felügyelet nélkül, vagy könyvvizsgálók nélkül, vagy pláne rendőrség nélkül. A lényeg az, hogy legalul, ahol a dolog kezdődik, az 1972-ben találják ki az elsőt, külföldi valuták határidős művelet. Ez volt az első ilyen úgynevezett derivatív pénzügyi eszköz. Aztán 1975-ben találták ki a határidős műveletet jelzálog kötvénnyel. Aztán valuta nemek közötti swap, tehát át lehet cserélni. Én megtakarításomat mondjuk euróban tartottam, látom, hogy az euró nem nagyon mozog, átváltom, mit tudom én, egy darabig ez nagyon futott, japán jenre, aztán onnan visszaváltom dollárra, mert az is befürdik. Tehát át lehet cserélni. Ez korábban tiltott volt, akkortól kezdve bevezették. 81-től léteznek opciók államkötvényre, mindenfajta kötvényre. Átlagképzési opciók, az indexekre köthető, ugye fogadások, ez is volt a múltorán, hogy mit jelent a Bux Index, és arra is lehet fogadni, hogy az fölfelé, lefelé megy, hány százalékot, vagy hány százalékot megy, és ezen is lehet keresni. És ugyanennek nem csak így derivatív módon lehet fogadni, hanem opcióként is lehet használni, vagyis akarok, kiszállok, csak a lehetőségét veszem meg annak, hogy én azt mondom, hogy a Bux elkövetkező 3 hónapban emelkedik, vagy süllyed. Itt a 97-es az van ott legfelül, amit nem lehet látni sajnos, mert kék a háttér, hülye fejemmel nem fehérítettem ki. Ez a mulasztási csereüzlet, ez a CDS, erről fogok az órán beszélni, ez egy kredit, ez egy hitel derivatíva. Ezzel szórakoznak mostan a Görögországba, és ezzel szivattak minket is, Ez azt jelenti, hogy bebiztosítják magukat egy ország, vagy egy valutanem, vagy egy vállalat csődje esetére. Tehát ha a vállalat 100 millióba kerül, akkor kötök egy 100 milliós biztosítást rá. Ha ez csődbe kerül, a biztosító engem kártalanít, kifizeti a 100 milliómat, és le van szarva a vállalattal. Ez a CDS-nek az alapfunkció, de majd mindjárt elmesélem a többit. Tehát ezt vezették be 97-ben, sokáig nem törődtek vele, majd a 2000 közepétől fogva egyre nagyobb szerepet játszik ez az utolsólag bevezetett hitelderivatíva, ez a CDS. Ez annyit jelent, hogy credit default, ugye az azt jelenti, hogy a hitel, a C az a credit hitelt jelent, a default az, hogyha befutcsol, tehát a befutcsoló hitelek swap átválthatósága, kiválthatósága, vagyis megúszom a bulit, ezt jelenti. Vagyis az egésznek a háttere, hogy a kivonul a tőzsdéről az igazán nagy tőke, és ilyen különböző alapokba megy el, annak az a magyarázata, vagy az a motorja, hogy rengeteg, hát ugye itt a felsorolásban legalább 20 szerepel, de csak 97-ig vezettem a listát, szóval kb. 50 vagy 100 ilyen különböző fajsúlyú, sikerű pénzügyi eszköz alakult ki. Az én felfogásom szerint, erről szól a könyvem is, a hitelválságot, illetve a válságot, legalábbis az első fázisát, ezeknek a pénzügyi eszközöknek az elszaporodása, áttekinthetetlensége, és a vele való manipulációk sokasága robbantotta ki. A befektető sem értette, hogy hova fekteti be a pénzét, a hitel minősítő cégek sem ismerték, hogy mi az a túró, amivel ezek itt labdáznak, mire megértették, kitört a válság, és a kormányzat sem, a pénzügyminisztérium vagy a központi bank sem értette. Tehát szabad terep volt a kaszinózásra, és a kaszinózás az azt jelenti, hogy minden pénzt odahúz, mert nagyon nagy a megtérülés, nagyon nagyot lehet keresni, és egyre nagyobb lett a kockázat, hogy tönkre fog menni, csak ez senkit nem érdekelt. Buborék hatásról ugye már többször beszéltünk, itt is egy buborék hatás keletkezett, az egész pénzügyi szektort ez a buborék hatás érte utol, mert hogy ezek a pénzügyi eszközök elszabadultak, mint egy mozdony, volt egyszer egy olyan kis gyerekfilm, az elszabadult mozdony esete, hogy egyszer csak úgy otthagyja a sint, és úgy megy a hegyen, hogy addig, ameddig össze nem töri magát. Tehát ez történt ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Illusztrálására én ebből, tehát a tőzsdén kívül forgalmazó cégek pénzügyi eszközeiből három dolgot fogok mesélni, ami mind a három ma is forog, az elsőt kivéve, másik kettő ma is forog, és ma is nagyon fontos. Az első az egy alapesete, az óriás kockázatot vállaló befektetési alapnak, vagy tőkefedezeti alap működésének. Tehát, hogy nincs pénzem, és óriás kockázatot vállalok, tehát nincs pénzem, de 1000 milliárd dollárra fogadok, pénz nélkül, most csak úgy vannak. Ez fordult elő 95 és 98 között egy híressé vált, hírhetté vált céggel, ez pedig a Long Term Capital Management nevezetű cég, LTCM-ként jegyezzük meg. Ez arról volt híres, hogy két Nobel-díjas alapítója volt. Az egyik az Byron Scholes, aki a játékelmélet pénzügyi alkalmazását találta fel, és ezért kapott Nobel-díjat. A másik egy Morton nevezetű fószer, annak a szociológus Mertonnak a valamilyen névrokona, de hát ő is Nobel-díjat, már emlékszem, hogy miért kapta a Nobel-díjat, és a céget ez jegyezte. Tehát azt mondták, hogy miért ne oda vigyem a pénzt, hát két Nobel-díjas csak tudja, hogy mit csinál, nem fogja csődbe vinni a vállalatot. És ennek következtében ez a cég uralta a tőkefedezeti alapokat. A továbbiakban ezt az LTCM sztorit mesélném. Marha izgalmas, mert a nagyválság előtt, tehát ugye 10 évvel, 1998-ban buktak a LTCM-ék, mint egy előrevetítette annak az árnyékát, hogy gyerekek, hogyha nem vigyáztok, ez fog bekövetkezni, de nem egy céggel, hanem úgy az egész pénzügyi rendszerrel, ami bekövetkezett 2007-2008-ban,
az Amerikába, és aztán átterjedt Európába, Európára és az egész világra. Tehát következik az LTCM story. Long term, tehát hosszú távú capital management, tőke menedzselés volt a cégnek a címe. Tehát ez, amit ott olvasni lehet most fönt, ez, hogy ez a tőkefedezeti adap, hedge fund, azok mit jelentek? Magas kockázattal játszanak és nagy tétekkel, nem írtam oda, hogy nagy jövedelmeket hoznak. És itt van ennek a tőkefedezeti alapoknak a lista vezetője volt az LTCM, 40%-os megtérülést tudott biztosítani, ami akkor írtozatos pénz. Gondolj bele, hogy beteszel 100 milliót és 140 milliót veszel ki egy év múlva, azért 40 milliót keresni egy év alatt, azért nem, és nem 100 milliót raktak be, hanem milliárdos tételekkel mentek oda az akkori gazdag emberek. Az eszköz, amivel az LTCM és ezek a tőkefedezeti alapok dolgoznak, ez a tőke áttétel, a harmadik tétel. A múlt órán említette a kolléga is ezt a fogalmat. Tehát, hogy néz ki egy tőke áttétel? A normális áttétel az azt jelenti, hogy itt van egy ilyen libikóka. Ide teszek egy kilót, és ide teszek egy kilót, KG, akkor egyensúlyban van a kettő, igaz? Most mi van akkor, hogyha én nekem itt egy kilóm van, és itten 10 kilóm van? 10 kilót akarok megemelni. Akkor már tőke áttételről beszélünk, mert az ugye az le fogja húzni, de nekem azt fogja eredményezni, hogy ez a mérleg ez fölborul, tehát itt van nekem az 1, itt van a 10, erre puff ráugrok, és a keng, fölövi, és tudok 1000 milliárdot megcélozni jövedelemként. Tehát nagyon durván leegyszerűsítve így működik a tőke áttétel. Hogy 1 millióval nem sokat keresek a piacon. De azt mondom, hogy gyerekek, 1 millióm van, tuti üzleti tippem van, adjatok kölcsön 100 milliót az én 1 milliómhoz. Ugye az 99%-ot kölcsönbe veszek. Ez a hedge fund, a tőkefedezeti alap taktikája. Tehát, hogy 1 milliója van, hozzá kér 99 milliót, lesz neki 100. És akkor 100-zal fog kockáztatni 1000 milliót. Az a célba vett üzlet, ha megnyeri, akkor vissza tudja fizetni a kölcsönvett 99 milliót, és a fönnmaradó 900 milliárdot, azt meg hát felosztja a cégben résztvevők között. Ez világos? Tehát, hogy kevés pénzzel kölcsönkérek, a 3 tagból áll, akkor még egyszer pontosabban rajzolom, mert nem ilyen kilóban, meg literben mérik ezt a cél. Long term capital management. Tehát igaziból, most igazi számokat írok. A cégnek volt 3,6 milliárdja. Erre fölvett, ha jól tudom, 200 milliárdot. Tehát azt mondta, hogy gyerekek, tuti üzleti tippen van, de 3,6 milliárdon van, ennyit tudtuk eddig összehozni. Ha megkapom ezt a 200 milliárdot, akkor én garantálom nektek, hogy ebből több ezer milliárdom lesz, itt ebben az esetben 1250, tehát ez egy trillió már, tehát 1250 milliót céloztak meg. Azt mondták, hogy ezt fogják elérni. A részleket nem mesélem, mert bonyolult, ők arra játszottak, hogy az Európai Unióban tömörülő országoknak, a egyes valutáknak a kamatlába az egymáshoz közeledni fog. Tehát Európába közelednek a kamatlábak. Közben jött azonban az orosz válság, és az egész fölrobbant, szanaszét ment a kamatláb, bebukták az üzletet, vagyis bebukták ezt a 200 milliót, de ennek a megcélzott összegnek a nagyon nagy hányadát, majdnem 80%-at már lekötötték, ki kellett fizetni. És ott álltak, 3,6 milliójuk volt, és 1200 milliárdot kellett volna kifizetni. Értjük? Tehát eddig úgy néz ki, hogy akkor most itt főbelövés jön, főbelövő klubja, kiállnak az ablakpárkányra, a 26. emeleten, főbelők, majd spány, akik nincs pisztolya sem, mert azt is eladta, az csak ugrik, úgyis meghal. Akkor, mikor ez kiderült, hogy nem jön be az üzlet, akkor lépett a központi bank, a Federal Reserve, és annak egyik aligazgatója a Greenspan megbízásából összetrombitált 10 nagy bankot, a világ legnagyobb bankjait, és azt mondta, uraim, itt a világcsőd. Amennyiben nem tesznek le az asztalra fejenként 10 milliárdot. Mert a közvetlen, szóval ennek a cégnek ugye ez volt a célja, de az azonnali fizetés, amit most van szeptember 1-e, szeptember 18-án, le kellett 860 milliárdot le kellett prennolni. És annyi pénzük nem volt természetesen. Be kellett gyűjteni 10 banktól 860 milliárd dollárt. És azt mondta, hogy most addig innen ki nem mentek, míg ezt egymás közt föl nem osztjátok, ki mennyit ad bele. És akkor mire délután lett, az úgy kialakult a sorrend, Bank of America ad bele 10 milliárdot, a Barclays Bank ad bele 25 milliárdot, és így kijött az a végösszeg, amit odaadtak ennek a Long Term Capital Managementnek, azt ki tudta fizetni az első részletet, amit nem, és attól kezdve stabilizálódott a piac. De ha ezt nem lépi meg akkor a bank, akkor ez tönkre megy, magával húzódik ebbe a 200 milliárdos kölcsönbe, ugyancsak ez a 10 bank volt benne. Tehát akik kölcsön adták, akik fölpumpálták a alig pénzzel rendelkező Long Term Capital Managementet, abban benne volt 10 nagy bank, és a 10 nagy bankhoz tartozó hálózat elv alapján hozzátartozó kisebb bankok, akik fiókvállalatként tömték pénzzel az apuka bankot. Tehát benne volt az egész hálózat, vagyis hogyha ezt nem lépi meg a központi bank, hogy nem gyűjti be a pénzt, nem teszik az asztalra az éppen esedékes fizetni valót, a kölcsönt azt vissza kell fizetni részletekbe, az első részlet fizetési határa egy szeptember 18-a volt, 17-én befizették. Ha nem következik be, tönkre megy és buknak nem csak a Long Term Capital, ami természetes, hanem az a 10 bank is, aki a pénzt adta nekik. Tehát ez mint egy előlegezte annak a helyzetnek a struktúráját, ami bekövetkezett 2008-ban a nagy világválságban. Akkor is ugyanez volt, hogy óriásira dagadt az adósság állomány, a hitelállomány. Ezt hitelexpanziónak hívják, ugye annak idején az első órák valamelyikén említette, hogy a hitelexpanzió volt a válságnak a legmélyén, a gyökerénél, hogy egy dolláros tőkére 250 dollárt vettek föl kölcsönbe. Itt történt ez az először, itt egy a 250-hez vettek föl kölcsönt. Ugye, hogy milyen óriási pénz ez? Egy a 250-hez. A megengedett, a bankok megengedett kockázati aránya, a legmagasabb kockázati aránya az 1:8. Tehát egy dollárom van, vagy 1 millió dollárom van, akkor 8 milliárdot vehetek föl kölcsönként, és azzal játszadozhatok. Akkor ha belebukok, azt még valahogy össze lehet kalapozni. De egy a 250, az, hogy van 1 millióm és 250 milliót, vagy pláne milliárdba, már nem lehet össze kalapozni, az akkor világválságot okoz. Na ez fordult elő először a 98-ban a Long Term Capital Management, amit meg kell egyezni, ez a tőkeáttétel, ugye 1, 2, 3, ezt hívják tőkeáttételnek. Idegen kifejezése leverage, ami azt jelenti, hogy hitelből gazdálkodok, azzal a hitelbe fölvett pénzzel játszom, és ha elbukom, akkor kész, vége a játéknak. Ha nyerem, akkor viszont irtozatos pénzt nyerek, vissza tudom fizetni a fölvett hitelt, és még akkorát kaszálok, hogy én leszek a piacvezető. Sokáig ment ez a Long Term Capital, csak a végét meséltem, mert ez a 94-től 98-ig ez nagyon jó prosperált, 40%-os osztalékot tudott fizetni, szóval mindenki odarohant, hogy ott helyezze el a pénzét, nem csak azért, mert Nobel-díjasok voltak a főnökei. Na kérem szépen! A végén ez a 10 bank ez éppen fizeté, pontosan mondom, akkor az összeget 3,6 milliárdot kellett a 10 banknak összekalapozni, ezt az első részletet megfizették, utána még egyszer kellett ilyen nagyobb pénzösszeget befizetni, céget megmentették, ma is működik, nem történt semmi, sitre nem került senki, pedig, hogyha jobban utána néz az ember, és ma már ennek irodalma van, nem lett volna szabad a központi banknak megmentenie. Ugyanis ez az eset, ezt úgy hívják, ma már szakkévezet, túl nagy ahhoz, hogy bukni engedjük. too big to fail. Ez egy olyan jelszó lett, ami most az Obama-féle pénzügyi reformoknál mindig előkerül, hogy ezt a jelszót törölni kell. Nincs ilyen, aki nagy pénzzel játszik és bukik, engedni kell megbukni, hogy legyen példa arra, hogy nem szabad nagyot kockáztatni, hogy nem szabad ekkora pénzügyi lufit fújni. Mert hogyha ezt megengedjük, a következő válság be van programozva. Jelen pillanatban itt tartunk, hogy ez a reform, hogy tudnodik ezt a túl nagy ahhoz, hogy bedőljön című jelszót eltörőjék, ez ellen az egész pénzügyi világ tiltakozik. Nem, ezt nem szabad, ez a piacgazdaságban való durva beleszólás. Viszont mondja a másik tábor, az Obama adminisztráció, a Geithner pénzügyminiszter és a mögötte álló Volcker pénzügyi főtanácsadó, aki valamikor a Fed elnöke volt, mondja azt, hogy ez a forrása mindenek, ha ezt megengedjük, már programozva van, hogy 10 év múlva itt a következő válság, ami sokkal nagyobb lesz, mint ami most van. Na, tehát ez volt ennek a sokféle eszköznek, amit előbb felsoroltam, a mintapéldája a Long Term Capital Management. Ide még egy dolgot el kellene mondanom, ez a hitelekkel való bánás. Ugye fölveszek 1 milliárd dollárt, és azt mondom, hogy nem tudom meg most kifizetni, akkor a bank, ahonnan fölvettem a pénzt, ezt becsomagolja és részvényként eladja. Ezt hívják idegen kifejezésre securitizationnek, újra csomagolás. Na, értik, hogy ez mit jelent, vagyis azt jelenti, hogy én voltak éppen tartozom valakinek 100 forinttal, és meg akarok venni valamit 150-ért, és csak 50 van a zsebemben, akkor ezt a tartozást, a hitelemet odaadom, tessék, itt van a 100 forint, amivel tartozom, és itt az 50 mellé. Vagy azt mondom, hogy 100 forint hitelem vagy tartozásom van, ezzel fizetem ki a 100 forintos árut. Ez nem abszurd. Hogy a kölcsönvett pénzt, amit még nem tudok kifizetni, azzal lehessen fizetni. Ezt jelenti tulajdonképpen ez az újracsomagolás. A Financial Times hozta ezt a kis ábrát, hogy tudnélik, az ilyen újracsomagolt hiteleket, azt úgy nem úgy van, hogy a bank újracsomagolja, és az, hogy tessék, itt van hitelpiac, tehát hitel, adósságpiac van, tehát a magyar adósságnak is van piaca, tehát a magyar államkötvény az egy adósságforma, és akkornak van 70-80-90%-ért veszi meg, aki kockáztatni akar, és abban reménykedik, hogy majd följebb megy, és akkor nem 70%-on adja el, hanem 80-on és 10%-ot keres. Ez egy normális piac. De az, hogy itt a rossz hitelezők mögé rossz hitelt tettek, hitellel fizettek, azt itt ez az ábra mutatja, egy ilyen McDonald's csomag, amiben kívül csupa A betű van fölírva. Tehát itt az AAA az a hitel minősíték legmagasabb fokozata. Tehát az azt jelenti, hogy tuti biztos, halál, akármi történik, azt te nem fogod elbukni. Tehát a csomagon kívül csupa AA van, mondja a hitelbiztosító, vagy a hitelminősítő. De ha kinyitom a csomagot, abban csupa CCC, vagyis harmadrendű, nagyon kockázatos, lebeszélő, eladásra javasolt részvény, vagy kötvény, vagy akármilyen értékpapír van. Egy pár B is van benne, de belül a csomagban szar van, kívül meg a jui de klassz. Ezt mutatja az ábra. Most ez az egész a Financial Times-nak még a válság előtti számának az illusztrációja volt. Amivel, most ez csak egy vicc, de azt akarom mondani, és ez már komoly dolog, hogy emögött a dolog mögött, tehát, hogy hitelpénzzel lehessen fizetni, tehát ha én tartozom valakinek 100-zal, és ezzel a tartozással tudok fizetni, ehhez az kell, hogy valamilyen hitelminősítő az ráüsse a pecsétet, hogy oké, elfogadható. Ezért vannak a hitelminősítő, Standard & Poor's, a Fitch, nevű hitelminősítő, aki Magyarországra nagyon pikkel, mindig ő az első, aki ha le kell értékelni Magyarországot, akkor jelentkezik. Na most ezek a hitelminősítők adták ezekre a rossz kötvényekre azt, hogy oké. Okay. Tehát ezt a McDonald's csomagolást a hitelminősítők találták ki. Ők adták rá a bélyeget, hogy oké, okay, ez a minősítésű. Aztán, mikor a szerencsétlen befektető elment beváltani, akkor azt mondta, de apám, hát ezt nyisd ki, nézd meg, csupa szar van benne, hát ezért nem adok egy vasat se. Vagyis azt akarom mondani, hogy az egész pénzügyi kaszinózás mögött a hitel minősítők is sárosak. Tehát azok, akik minket kioktatnak, hogy hogy kell bánni az ország hitelezéssel, az államkötvényekkel, a Standard & Poor's meg a Fitch, az benne volt ebbe a buliba a válság előtt, hogy a rossz minőségű értékpapírokat fölminősítették. Tehát mondjuk B kategóriájú értékpapírra ráütötték az A-t, és adtak róla egy bizonyítványt, hogy bármikor megveti, kimentek vele a piacra, és vették, mint a cukrot, mert a világ legnagyobb pénzügyi minősítője mondta, hogy ez frankó. Aztán jött a válság, és kiderült, hogy mégse frankó, bele lehetett bukni, és sorba kérték számon a hitelminősítőket, hogy akkor hogy is volt ez? Most itten alájátszottatok a csalásnak? Máig folyik ez a húzakodás, a hitelminősítők azt mondják, hogy ők nem. Közben a következő derült ki, ez úgy működik a pénzpiacon, hogy van egy ilyen befektetési bank, kitalál egy ilyen pénzügyi konstrukciót, mint amiről majd mindjárt lesz szó, ez a CDO, és elviszi a hitelminősítőt. Kibocsájtok 10 000 milliárd ilyen kötvényt, és elviszem a hitelminősítőhöz, aki ráüti, hogy a minősítésű, a piac azonnal ráharap és megveszi. De ezért cserébe a bank, aki ezt kibocsájtotta, azt mondja a hitelminősítőnek, hogy gyertek már, tuti, értetek hozzá, nézzétek át a könyveimet. Vagyis annak a cégnek a könyvvizsgálója lesz a hitelminősítő, amely cég kibocsájtott egy hitelt, amelyre ez a hitelminősítőnek kell adni az értékelést. Vagyis a hitelminősítő egyfelől lekötelezettje a banknak, mert óriási pénzt keres azon, hogy átvizsgálja a pénzügyi állapotát. Ugye ezért a bank fizet. De lekötelezettje is marad, mert ennél a banknál többet keres, mint egy másiknál. Aztán ugyanaz a bank kibocsátja ezt a kétes minőségi kötvényt, fölkéri ezt a hitelminősítőt, hogy na adjál akkor rá. Hát ez egy kicsit ciki, hát nem is az jó volt, amikor jöttél hozzám, és én jól kifizettelek. Ja, igen, hát akkor jó, akkor adok rá a minősítést. Vagyis ez az összefonódás, a érdekek ütközése. Nem lenne szabad neki ugyanott állást vállalni, ugyanott feladatot vállalni, ahol minősít. Vagy minősítek, és akkor az tiszta ügy, vagy vállalom azt, hogy én értékelem ennek a cégnek a könyveit, megvizsgálom és megállapítom, hogy közepes, jó, vagy éppen jobb, ha szanálják az egészet. Tehát ez történt a válság előtt, hogy értékpapírok, vagyis a hitelpapírok, a kreditderivatívák, hitelderivatívák kibocsátásakor a hitelminősítők adták rá a pecsétet, hogy el lehessen adni, hogy megvegye a jó nép. És a jó nép a hitelminősítőnek hit, mert a hitelminősítők azok voltak a szentek, akik biztos, hogy nem csalnak. Visszatérnék ezekre a veszélyes pénzügyi eszközökre, amivel a befektetési bankok játszanak. Elég sok van, én kettőt emelnék ki belőle. A válságot a jelzálogkölcsön idején ez a CDO nevezetű adósságfedezeti kötelezettség, magyarul külföldiül ott van fölírva, collateralized debt obligation, vagyis hogy magyarul azt jelenti, hogy olyan hitelkötelezettség, aminek a fedezete nem valami kézzelfogható dolog, hanem egy másik hitelforma. Tehát én tartozom egy banknak 100-zal, utána veszek tőle ilyen értékpapír CDO-t, de emögé fedezetként azt a tartozásomat teszem, amivel korábban tartoztam. Vagyis hitelt hitellel fedezek le. Tartozást tartozással fedezek le. Ez ugyanaz, mint amikor hit tartozással fizetek ki valakit. Tartozok 100-zal és 100, ezzel a 100-zal veszek valamit. Itt is a hitelbe van 100 millióm, és veszek egy CDO papír 100 millióért, annak a fedezete az a hitel, amit korábban se tudtam már befizetni. Irtózatosan kockázatos. Amíg jó a piac, addig ezzel lehet keresni. Amint egy kicsit megroppan, azonnal baj van belőle. Ez vezetett a hitelválságnak az első hullámához. A Lehman Brothers, ugye ez a név mond valamit, ugye? Volt róla szó? korábban. Lehman Brothers volt ennek a föltalálója, kibocsátója, óriási mennyiségben, szóval milliárdos nagyságrendben, Amerika fele adósodott el ezzel a CDO-val, mert annyira kedvezőnek látszott. Nem kellett hozzá semmi más, csak egy valamilyen tartozás, és a tartozás volt a fedezete ennek a pénznek. Tehát voltak éppen ez volt az első olyan veszélyes értékpapír, ami bedőlt, és attól kezdve ez szlogenné vált a mérgező papírok néven. Toxic paper angolul, mérgező értékpapír. Mert hogy mérgez mást is, nem csak azt a bankot mérgezi, hanem aki megveszi annak a kezét, vagy, és itt jön a következő fordulója a dolognak, mérgezi azt a céget is, aki ezt biztosítja. Mert, és most jön ez a CDS, amiből most folyik a nagy veszekedés, vagy most olvashat az ember az újságokba. Tehát ugye eddig beszéltünk a CDO-ról, ez az adósságfedezeti kötelezettség, tehát hogy hitelt hitellel fedezek le magyarul. Csak hogy ezt, aki kibocsátotta, akinek adta azt, az ugye ez kölcsön, itt tartozik, itt van egy A nevezetű ember, megveszi ezt a pénzt, ez azt jelenti, hogy ő tartozik, mit tudom én, 1000 buznyákkal. Ennek a banknak, aki ezt kibocsájtotta, mondjuk ez legyen a Lehman Brothers című óriás befektető bank. Eladta A-nak ezt 1000-ért, de ugyanakkor ez a Lehman elmegy a biztosítóhoz, ami jelen esetben AIG, elmegy a biztosítás, és köt egy biztosítást 1000 buznyákra. Hát mondjuk itt a buznyák dollár, és akkor itt is dollár, és nem szarozunk. Vagyis tudja, hogy ez nem biztos, hogy bejön, ezért biztosítást köt ugyanabban az értékben. Eddig világos, igaz? Van egy autóm, Ferrari, és vettem 50 millióért, akkor elmegyek a biztosító, hogy 50 milliós biztosítást kötök rá, ellopják az autót, a biztosító kifizeti nekem az 50 milliót. Plusz-mínusz. Eddig világos a dolog. Na most jön a csavar, vagyis, hogy ez a két cég, tehát a Lehman és a biztosítója, az össze van kapcsolva. Amennyiben bedől ez a CDO, hát a CDO-ban az egész országra kiterjesztett értékpapírforma, akkor a biztosítónak fizetnie kell. Tehát elsősorban a Lehman Brothers omlik össze, vagy akar összeomlani, de azt mondja, hogy hé, te biztosítottál 1000-rel, akkor tessék, most fizessé, mert bedőlt a dolog. Igen ám, csak annyian vesznek ilyen papírt, hogy a biztosító se bírja fizetni. Tehát itt van az, amikor azt mondtam, hogy hitelexpanzió, vagyis, hogy a piac mondjuk 2000 milliárdot bír el hitelként, azzal tud játszani, de 200 ezer milliárd az, amit kockáztatnak. A világ összes pénze nem lenne elég annak a törlesztésére. És akkor a biztosító azt, hogy tízszerese annak az összegnek, ami felett rendelkezem, hogy ezt kifizessem. Nem tudom kifizetni. Akkor mi lesz? Hát semmi, akkor kijöjjön az állam, vagy tönkre megyek. Itt jött az állam, kiváltotta az AIG-t is, a Lehman-t azt nem váltotta ki, az bedőlt. Ezért számítják a világválságot a Lehman Brothers összeomlásától. 2008. szeptember 15-e ez a 9-11-nek a párja ma már. 9-11-ről tudjuk micsoda. Ugye, amikor a Manhattani nagy tornyokat a alkaidások szétbombázták. Ugyanezt történik ugye ezzel a AIG-vel is, tehát itt 9-15, AIG és a Lehman összeomlása, egyiket kiváltották, a másikat nem. Na most még egy kicsit maradnék ennél a CD ügynél, CDS ügynél. Itt ketté kellene választani a dolgot, tehát ugye egyfelől biztosítás, másfelől a kockázat, a spekulatív része ott jön, és azért veszélyes, mert ezt az 1000 dollárt nem csak egy ember akarja biztosítani, hanem azt mondja, hogy egy csomó más, mondjuk 10 még ugyanerre az 1000-re kötnek biztosítást. Tehát itt nem 1000 dollár van, hanem ezt 10-zel kell szorozni, mert 10 fószer, 10 spekuláns jön, hogy amennyiben ez bedől ez az 1000, akkor ő is kapjon egy 1000-est. Ez abszurdumnak tűnik, de ez történt, hogy a ennek az értékpapírnak a hitelbiztosítása az 60 ezer milliárdot tett ki, ami fölfoghatatlan összeg, szóval az amerikai GDP-nek nem tudom hány duplája. Mert hogy az történt, hogy erre rájöttek, hogy ez egy kurva jó üzlet. Mert mindjárt elmesélem, mi az üzlet benne. Tehát azt mondom, hogy 1000 dollárt biztosítok a cégnél. A cég azt mondja, hogy oké, 1000-t mondjuk, hogy évi 200 buznyákért biztosítom neked 5 évre. Tehát te fizetsz nekem 200-at, amennyiben bedől a dolog, akkor én kifizetem az 1000-et. De 4 év múlva, mondjuk így 5 évre, 5 év múlva én az 5x2-től visszakapom már a törlesztett részből. Tehát amennyiért én biztosítom magam, 5 év múlva már le van törlesztve az, amit biztosítanak. Tehát ez az üzlet egyik része. De amikor elkezdődött kiderülni, hogy ez nem is olyan jó üzlet, mert ez az 1000 dollárt nem fogja tudni visszafizetni, mint Görögország. Be fog csődölni. Abban a pillanatban elkezd nőni ez a 200 dolláros havi vagy éves fizetendő. Azt mondják, hogy a CDS-nek van egy 100% része. Hány százalékot kell fizetni azért, hogy biztosítsanak? Elkezdődött valahol 1-2%-nál, aztán Görögországnál 6,5%-nál tartanak. Ugye fölvették a hitelt, akkor még csak 2-3% volt, most 6%, de most már lehet, hogy már 10%, és azt már nem tudják megfizetni. De akkor viszont ez a 200, mondjuk, hogyha elkezd emelkedni az ára, tehát megy fölfelé az a százalék arány, amennyivel én évente vagy havonta biztosítom magamat, akkor már nem 200-at kell havonta fizetni, hanem 300-at például. Akkor már üzlet nekem az, hogy én eladom. 200-ért vettem biztosítást egy évre a cégtől, igaz? Közben egy év alatt fölment a biztosítás ára 300-ra. Nem fizetem ki, hanem eladom. Mert jó üzlet, másnak is jó, de azt mondja, hogy hát jövőre biztos 400 lesz, és akkor én közben eladom. Ezért alakult ki az, hogy mindenki vásárolta, és egyre többen lettek, 100-szoros, 1000-szeres, 10000-szeres lett a biztosítás, mert hogy 200-ért vesz biztosítást, 300 szinten eladja, 100-at keres rajta. Ez világos? Tehát, hogy az, hogy évente mennyit kell fizetni, az neki ott jövedelem, ő 200-at befizetett, biztosítva van az 1000, és aztán eladja, de a 200 és 300 közötti 100 az övé. Most ha ilyenből sok van neki, akkor ő is keres, mint a hétszentség. Ezért van ilyen óriási méretű CDS papír, mert ezek is értékpapírok, ez a CDS az értékpapír, ezért van ilyen óriási mennyiségű értékpapír a piacon. Ugye egyik ilyen filmet akartam levetíteni, de hát nincs arra annyi idő, ahol egy bankár elmeséli ezt a 60 ezer milliárdos piaci tételt, hogy annyi forog belőle a piacon. Mert hogy jó üzlet mindenkinek, de óriási kockázat is, mert hogyha oda arra kerül a sor, hogy ezt vissza kell fizetni mindenkinek, annyi pénz nincs a világon, mert hát az amerikai GDP-nek a kétszerese. Viszont, tehát ez a spekulatív része, ezért szar ez a CDS, mint értékpapír. Viszont az a százalék, amit ez mutat, ez megmaradt. Ez egy pozitív jelző maradt, mutatja egy ország, egy vállalat, egy pénznem teljesítményét. Tehát az, hogy Magyarországnak ma 3% körül van ez a CDS mutatója, az azt jelenti, hogy 5%-ról ledolgozta az adósság biztosítási szintjét. Tehát most már csak 3%-os büntit kell fizetni az alapkamatra. Korábban 6% volt, vagy 3%-kal többet kellett fizetni az adósságainkért. Most, hogy jobban áll a pénzügyi rendszer, ezért már lejjebb ment 3%-ra. Vagyis, hogy a százalékos mutató, a CDS százalékos mutatója, ezt meg kell jegyezni, mert ez most Görögországgal kapcsolatban így van az euróval kapcsolatban, és így lesz, ez megmaradt. Tehát ez egy kitűnő mutató. Más kérdés, hogy maga az értékpapír, a CDS értékpapír, ez egy spekulatív eszköz lett, a hitellel való labdázás, egy óriási lufi lett, és mindenki attól reszket, hogy mi van, ha ez a lufi kipukkad. Soros 2000, 2008-ban vagy 2009-ben jósolta meg, hogy ez lesz a következő válság alapja. Most már egyre többen mondják, hogy jó, most ez a válság, ennek most vége lesz, valahogy rendben jön a világ pénzügyi helyzete. És a következő válságot ez a CDS papíroknak a tömege fogja okozni. Na ez a tulajdonképpeni lényege, ami egy kis mondat a végén. Az Economistról nagyon szokatlan, durva mondat. Az, hogy a politikusok sorsát nem a parlament dönti el, nem a választások döntik el, hanem az értékpapírpiac. Itt tartunk. De ezt mondom, hogy a mai pénzügyi, gazdasági világrendszer iszonyatosan erős, és ezt senki nem látja. Mindenki azt hiszi, hogy a politikai színpadon történnek a dolgok. A túróst, ott hátul, amit senki nem lát, a pénzügy piacokon dől el egy-egy politikus sorsa. Az, hogy az megbukik vagy megmarad, az a befektetők jó indulatán vagy rossz indulatán, vagy még inkább a befektetőket mozgató befektetési bankok jó indulatán vagy stratégiáján múlik. Hogy most Görögország ellenesek lesznek, vagy Görögország pártiak és Dél-Európa ellenesek, vagy Dél-Európa pártiak és Észak-Európa ellenesek. Mert lehet, hogy azt mondják, hogy Angliát meg kell mentenem, de ahhoz, hogy megmentsem, Németországot és Franciaországot le kell nyomni. Addig fogom nyomni a balhét, amíg ezek be nem fucsolnak, vagy el nem tűnik a Merkel a sülyeztőbe, mert beteszi a lábát és nem engedi azt a pénzügyi reformot, amit mi a befektetési bankok akarunk. Most ez nagyon durván hangzik, meg ilyen komcsi izéja van, de higgyétek el, hogy ez a dolognak a tényleges menete, és az a már többször említett Stiglitz nevezett bácsi, aki a Free Fall, a Szabadesés című könyvet írta, ilyesmiket ír le, hogy ki az a hatalom, ami a mai világban a főhatalmat képviseli. És ott kiderül, hogy ez a pénzügyi rendszer. És azért kellene megreformálni, hogy visszaállhasson a demokrácia tényleges ereje. A pénzügy egy része a gazdaságnak és a világnak. Most úgy néz ki, hogy ő a főhatalom, alatta van a demokrácia mindenféle intézménye, szép kis bábukkal színpadon ott játszanak, és a főhatalmat ezek a nagy pénzügyi piacok gyakorolják. Egy furcsa helyzet, ennek a megfordításán dolgozik Obama, és az összes pénzügyi piacokon résztvevő hatalmasság fúrja, hol erős, hol durva eszközökkel, hol alig látható eszközökkel, hogy ne sikerüljön neki ez a reform. Most sikerült egy nagy lépést lépnie, hogy az egészségügyi reform átment. Én nagyon reménykedem, hogy akkor most megindul, mert nagyon be van szorítva Obama. És ha Obama megbukik, akkor vége, akkor jön az a fajta világhatalom, ahol nem a demokratikusan választott hatalmasságok, tehát kormányfők, kormányok, parlamentek fogják irányítani az országokat, vagy ilyen nagy egységeket, Európa, Európai Unió, vagy egyéb országok, hanem ezek a nagy pénzügyi piacok, akik tényleg pénzügyileg zsebre tudnak tenni országokat. Majd fogok mutatni erről ábrákat, hogy egy-egy ilyen befektetési banknak annyi pénze van, hogy Pakisztánt így zsebből kifizetné. Egész GDP-ével és 200 milliós lakosságával együtt. Következő órám tehát akkor a vetítés van, a Wall Street című filmet fogjuk megnézni, aminek a címe az, hogy Tőzsdecápák, és akkor ott hát az előző óra folyik, tulajdonképpen már túléptünk azon, a spekulatív része viszont ma is érvényes. Tehát a főszereplő Michael Douglas által képviselt befektetői ragadozó képesség, ez ma is működik.
Elhangzott Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. A befektetési bankok, a mérgező papírok és a válság. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elta.hu címen.